Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nem mondok semmit, hogyha azt mondom, hogy régóta készülök Varga Színei Gizella interjújára. Azért is, mert egy nagyon izgalmas művész, azért is, mert nagyon izgalmas világokat, Iránt és Magyarországot lakta és lakja be. De hát legfőképpen azért, mert olyasmit tud az emberi kötődésekről és kapcsolatokról, akár a szerelemről, akár az önmagunkhoz való kötődésről, ami nekem személyesen is sokat jelent, és ami sokunknak adhat tanulnivalót, feldolgoznivalót, megélnivalót. Most jelent meg egy életrajzi könyve a festészetéről, mivel ő egy képzőművész, az életéről az a címe, hogy a szerelem rabjaként szabad madár lettem. Üdvözöllek itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, és arra kérlek, hogy ezt a szabadságot magyarázd el nekünk, akár művészként, akár szerelmes nőként, akár gyászoló nőként.
Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és szeretettel üdvözöllek téged, és nagyon örülök, hogy újra itt lehetek nálatok, mert a múltkori tapasztalat is, amikor együtt voltunk, és beszéltem barátnőmre, Gyenge Irénről, az is egy nagyon érdekes és izgalmas beszélgetés volt, és nagyon-nagyon jó visszhangot kaptam.
Itt gyorsan mondjuk igen, el a hallgatónknak, hogy Gyenge Irén a mi adáskörzetünknek szülöttje, Gyergyó alfaluból indult neki a világnak, és működtetett magyar éttermet Iránban, a Paprika éttermet, az erről szóló interjúnk visszahallgatható az archívumban, de folytasd kérlek, Gizella.
Igen, szóval ennek kapcsán, tehát örülök, hogy itt lehetek. Na most, a könyvemnek a címe, ami a Kocsis kiadóban jelent meg, a Szerelem rabjaként szabad madár lettem címet viseli. Na most ez a cím lehet, hogy egy kicsit a nézőkbe, az olvasókba azt az érzést keltik, hogy itt valami nagyon-nagyon komoly szerelmes regényről van szó. Hát nem azt mondom, az életem folyamán volt szerelem is ebbe a könyvbe, tehát azért az életem történetében volt szerelem, de ez a mondat tulajdonképpen egy kicsit kétéltű. Tehát én egy perzsa szufi költőnek az véleményem szerint a legnagyobb világon létező költőnek, Hafeznek a soraival éltem, akinek van egy ilyen bejegyzése: két világ békjóját lerázva vallom, mit eddig sose hittem, a szerelem rabjaként szabad madár lettem. Na most, ő szufi volt, és tulajdonképpen a perzsa gondolkodóknak van egy elképzelésük a földi életről, a túlvilágról, és van még egy harmadik világ is, amiről itt szó van. Tehát a földi élet, a mennyország, vagy a pokol, úgymond, ahogy tulajdonképpen mindenki elképzeli, de van egy harmadik világ, aminek a neve Donyaj Meszali. És ez azt jelenti, hogy van egy harmadik világ a filozófusoknak, a gondolkodóknak, az ezotérikusoknak és a művészeknek. Ez az a világ, ahol ők élnek tulajdonképpen, és ez az ő világuk, ami után mindig vágyakoznak, és hogyha alkotnak, gondolkodnak, akkor ebbe a világba léteznek. Tehát én is ezt a világot vettem alapul, amiben minden volt. Volt művészet, volt szerelem, volt élet, földi élet, és hát a következőt azt még nem éltük meg, de hát az is jönni fog. Ez a könyvemnek a mottója.
Képzőművészként dolgozol, de ez a képi világ, amit te elénk társz, ez hát nem egy, hanem nagyon-nagyon sok világot gyűjt össze, olvaszt össze, mutat meg, nyit fel, nem is tudom felsorolni. Hogy hányféle érzet, tapasztalat, forrás, háttér van benne?
Igen, az az igazság, hogy én régóta készülök ennek a könyvnek a megírására. Nagyon sokszor az évek folyamán férjem állandóan mondta, hogy Gizella, nem gondolod, hogy kellene egy könyvet írnod az életedről? Hát te, aki a magyar vándorok, akik iránt is érintették, pár hónapig voltak itt, és most nagyon-nagyon fontosak a Magyarország és a világnak az életébe, és a tapasztalataikat megírják, beszélnek róla. Te 50 éven fölül, tehát több mint 50 évet töltöttél el itt, akkor ez még akkor volt, most már 55 év lett belőle. De minden esetre azt mondja, nem gondolod azt, hogy ezzel tartozol a hazádnak, és ezt el kéne mesélned. És így történt az, hogy aztán elkezdtem életem történetét egy tulajdonképpen megírni. Na most azt is hozzá kell fűznöm, hogy én tulajdonképpen az irodalommal kezdtem mindent. Tehát én az irodalom szerelmese voltam, és amikor Magyarországon gimnáziumi tanuló voltam, az irodalom volt az egyik veszőparipám, és nagyon-nagyon szerettem az irodalmat. Tehát egyáltalán a történeteket egyke voltam, a legnagyobb, a legfontosabb az életemben tényleg a legjobb barátom a könyv volt, és utána aztán szerettem volna a világot is meglátni. De amikor aztán elvesztettem az anyanyelvemet, úgymond, tehát elmentem Bécsbe, akkor ez átváltozott a képzőművészetté. Persze Magyarországon is jártam kurzusokra, már 12-13 éves koromtól állandóan rajzoltam, festettem, de ezt is hozzá kell fűznöm, hogy tulajdonképpen nekem az a véleményem, hogy a művészetek összefüggnek egymással. Nagyon sok művészt látunk, aki ír is, akkor mit tudom én, színészkedik, vagy később aztán elkezd festeni. Tulajdonképpen az affinitás az embernek, hogy a művészetet szereti, olyan, mint egy gyöngysor, amiben mindegyik szemnek megvan a maga funkciója. És valahogy úgy éreztem, hogy vissza kell térnem most, hogy meséljek a saját történetemről, tehát meséljek magamról, hogy hogy mentem el keletre, hogy éltem ott, és hogy élem meg ezt az életet a két ország között.
Akkor menjünk vissza a legérzékenyebb kérdésig, amit te itt említettél, nagyon pontosan és kegyetlenül megfogalmazva, hogy elvesztetted az anyanyelvedet. Ez mit jelent, hogy történik, és mit kap az ember helyette, akár úgy, hogy a képzőművészetet választja, akár úgy, hogy belép egy másik nyelvi és kulturális világba, ez éppen Irán.
Igen, hát az volt a helyzet, hogy én először Magyarországról Bécsbe mentem, és akkor a német nyelv volt a tulajdonképpen a fontos, hogy németül tanuljak, aztán amikor megismerkedtem a férjemmel, aki egy iráni diák volt, és ő film szakmát tanulta, összeismerkedtünk. Tulajdonképpen én Bécsbe is, amikor kimentem, akkor először az volt a célom, hogy akár hogyan is talán német nyelvet és irodalmat tanuljak, tehát továbbra is az irodalmat szerettem, de kellett egy másik ágat is választani, és mivel hát már ott is a első pillanattól ilyen esti kurzusokon rajzot is csináltam, mondtam, hát akkor művészettörténet. De aztán, amikor megismerkedtünk, azt mondta, hát miért művészettörténet? Te, aki ilyen szépen rajzolsz, és állandóan most is csinálod, és tovább viszed a dolgokat, hát miért nem magát a művészetet, tehát a képzőművészetet? És így történt, hogy aztán én beiratkoztam az akadémiára. De, na most igaz, hogy ugye a magyar nyelv az nálam, akkor ott, akkor egy ideig mi egymással németül beszéltünk, aztán átmentünk Iránba, akkor jött a perzsa nyelv hozzá, de az, ami a Magyarország és Irán között létezett, az az állandó vágyakozásom volt, és állandó kérésem a szüleimhez, hogy újságokat, művészi újságokat és könyveket küldjenek. Most is ott például Teheránban még megvannak azok a gyerekkori könyveim, amit megkértem, hogy küldjenek el, az Ezer egy éjszaka meséi, Andersen meséjük. Andersent nagyon-nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy az egyike volt a legnagyobb filozófusoknak, és nem feltétlenül a gyerekeknek akart meséket mondani, nem csak a gyerekek világához szól, hanem a felnőttekéhez is, még ott van az ágyam mellett a könyves polcon. És ezek a könyvek jöttek és mentek, én azért foglalkoztam a saját nyelvemmel, és állandóan jegyzeteket is írtam, naplót vezettem, és hát az a rengeteg levél, amit küldtem, meg a szüleim küldtek, ez is létezett köztünk, de úgy éreztem, hogy hát nem olyan intenzíven, amikor az ember egy országba él. De mit kaptam helyette? Tulajdonképpen a megismerését egy másik népnek, egy másik kontinensnek, és mivel ez az érzékenység, ez a szeretet, a költészet és az irodalom iránt létezett, kaptam helyette az iráni költészetet. Ami ugyan természetesen nagyon nehéz, mit tudom én, egy nyelvet fedez föl az ember, ami több száz évvel ezelőtt ugyanazt írták, és ezt még mindig szavalják, mondják, ismétlik, de tulajdonképpen bizonyos fokig ez egy gazdagságot is okozott, de nem a saját nyelvemben természetesen.
Elég nagyvonalúan bántunk az információval, hogy megismerkedtél a férjeddel, de hát nem akárki a te férjed, nem csak a származása miatt, hogy egy iráni emberről van szó, hanem a foglalkozása miatt is, hogy ti egy ilyen alkotó tandemként is működtetek. Mutasd be kérlek a hallgatóinknak, hogy ki volt ő.
Hát igen, amikor én Bécsbe kimentem, és megismerkedtem a férjemmel, ő is még diák volt, de ő már több évet töltött Bécsbe, tehát ő már 5-6 éve Bécsbe volt, amikor én vele megismerkedtem, akkor úgy éreztem, hogy egy ilyen 19. századi romantikus figurával ismerkedek meg, mit tudom én, aki egy nagyon érdekes egyéniség, művelt, kedves, egészen más kategóriához tartozott, gavallér volt, kedves volt, és nagyon-nagyon művelt volt. Ez volt az, amit engem teljesen elbűvölt, és ez valahogy, hát az ember mindig egy kicsit, hogyha az édesapját szereti, mindig amikor az ember gyerek és kicsi azt mondja, hát édesapám, én hozzád akarok menni feleségül, és apám volt egy ilyen nagyon érzékeny és intellektuális ember, és akkor tulajdonképpen a férjem személyébe ugyanazt kaptam vissza más módon, tehát egy külföldi valaki, aki keletről jött, de nagyon művelt volt a nyugati irodalomban, a nyugati műveltség, zenét is tanult, és filmezés, tehát ő filmrendező és szenárió szakot végzett, és hát ez teljesen ugye engem elbűvölt, és azt mondtam, hát egy az útunk, tehát hogyha együtt akarunk maradni és élni, akkor ez az, amit én szeretnék. Tehát művészettel élni, művészettel szárnyalni, és még hozzá egy országot megismerni, ami nagyon messze van, és nagyon varázslatosnak tűnt, és azt gondoltam, hogy feltétlen meg akarom nézni, és meg akarom tapasztalni.
Erről volt kettőtök között szó, ez a művészként együtt élni, ez mit jelent? Hogy működött ez a... Gondolom kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy itt a kettőtök kreativitása is találkozik, a szelleme is.
Na most az volt az érdekes benne, hogy amikor a férjemmel megismerkedtünk, na most nagyon prózai módon volt az egész dolog, tehát az ember mind diák, nyári munkákat végez, meg mit tudom én, egy ilyen hotelbe ismerkedtünk, ahol csak diákokat vettek fel. Tehát télen, mit tudom én, diákszálló volt, és nyáron hotelként dolgozott, és csak diákokat vettek fel, mint personnel. Tehát egyszer csak ottan egy nemzetközi társaság volt, a koreai barátnőm vitt oda, meg ott volt egy kínai barátnőm, aztán ott voltak külföldről fiúk és lányok, és egyszer csak bemutatkozott a férjem, ugyanazon az emeleten dolgoztunk, takarítottunk a vendégeknek a szobáját, de egyszer csak elkezdett, amikor hárman vagy négyen dolgoztunk egy-egy szobán, elkezdett magyar dalokat fütyülni, és akkor mondom, hát ezeket te honnan tudod? Csak aztán kiderült, hogy ő tangóharmonikázik, és abból is kapott egy ilyen tanári diplomát a végén, évek óta játszott tangóharmonikán, és volt neki egy magyar dalokról szóló albuma, és akkor ezeket tudta. Hát persze teljesen el volt a májul, vagy ez így van, de először nagyon prózaian és nagyon jópofán kezdődött. Úgy volt, hogy azt gondoltuk, hogy hogyha befejeződik a munka, ami egy hónapig tartott, augusztus végéig, mielőtt elkezdődne az egyetem, akkor csinálunk egy ilyen nagy nemzetközi kajapartit. Mindenki csinál valami más. Volt egy indonéz barátunk, az indonéz kaját csinált, hát emlékszem, hogy én aztán a Túros Lukács könyvét teljesen kiolvastam, mert azt se tudtam, én nem főztem semmit, nem is tudtam főzni. Borsóleves csináltam, emlékszem, nagy nehezen volt egy koreai barátnőm, aki szintén valamit csinált, férjem is, és még valaki más, úgyhogy aztán elkezdtünk, csináltunk egy ilyen nagy kajapartit, és utána elkezdtünk úgy közösen barátkozni. Koncertre mentünk, minden. Emlékszem, hogy volt egy vizsgája, ahol ő szólót játszott tangóharmonikán, és akkor engem és a koreai barátnőmet hívta meg. A koreai barátnőm is, akit nagyon szerettem, és nagyon jóba voltunk, és egy panszióba laktunk együtt, diákszállóba, ő is zenét tanult, úgyhogy meghívott bennünket, és nagyon-nagyon-nagyon teljesen hát oda voltunk, hogy milyen gyönyörűen játszott, és mennyire érzékeny volt. Így, hogy szóval így kezdődött az egész. Aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy a dolgok egyre jobban mentek előre, és tulajdonképpen a megismerkedésünk, ami augusztus elején történt, a végén júniusban megesküdtünk. Na most annak is megvolt a maga története. Tulajdonképpen nekem lejárt a 2 évi ott tartózkodásom, és hiába írtam a minisztériumnak, hogy adják meg a kintanulási engedélyt, vaciláltak a válasszal, nem akartak válaszolni, nem válaszoltak, és hát itt teljesen el voltam keseredve, mert nem akartam menekült lenni. Tehát irtóztam ettől a gondolattól, legális úton szerettem volna megszerezni az engedélyt. És akkor, hát akkor már egy kicsit szorosabb lett a kapcsolat, és egyszer csak a férjem azt mondta, hát, hogyha ez neked akadályt okoz, hogyha neked lejár az útleveled, nem akarod, hogy megházasodjunk? Hát mondom, meg vagy őrülve, hát ennyi, ilyen rövid idő alatt, hogy tudnánk ezt mi eldönteni? Most 2 hónapja járunk együtt úgy, tehát együtt vagyunk. Mondom, hát ezt nem lehet. Azt mondja, tudod mit? Azt mondja, a házasság úgyis egy nagy lutri. Volt egy óriási szerelem az életemben, 5 év után aztán semmibe ment az egész. Meglátjuk, hogy sikerül. Talán sikerül. Ha nem sikerül, hát akkor nem. Úgyhogy aztán júniusban megesküdtünk. Ez volt a mi történetünk. De hát természetesen én csak úgy, én hiába volt ez a lehetőség, én ezzel nem éltem volna, hogyha nekem ez a fiatalember nem lett volna szimpatikus, és nem gondoltam volna 100%-ig azt, hogy az útunk egy lesz, érted? Szóval így volt az egész. És ő volt az, aki aztán mondom, az akadémiát inszisztálta, és sikerült, és akkor így összejöttünk. Nagyon jó volt. Színházba jártunk, kulturális dolgokba vettünk részt. Szép volt az az év, amit együtt töltöttünk tényleg.
És hogy dőlt el a hogyan tovább? Ennek nagy tétje volt, hogy merre tovább?
Na most aztán ő úgy volt, hogy akkor már amikor a végén, tehát a vége felé, amikor ő lediplomázott, ő már úgy nézett ki, hogy ő már 9 éve ott volt Bécsben. Mert először építészeti szakon tanult, aztán átment a zenei szakra, és azzal párhuzamosan a végén a filmet csinálta, és azt mondta nekem Gizella, a szüleim öregek, 9 éve itt vagyok, haza kéne menni, hogy egy kicsit még velük legyen, meg aztán most már kellene a karrieren dolgozni. Hát én nekem nem fejeződött be akkor az egyetemen, és egy kicsit el voltam keseredve, hogy mi lesz, hogy lesz, de ő nagyon biztatott, hogy ez nem baj, mert ott nagyon jó lehetőségek vannak. Hát én azt sem tudtam, hogy ott milyen lehetőségek vannak. Hát mit tudott az ember annak idején Perzsiáról? Emlékszem, hogy volt egy nagyon kicsi kis része, a földrajz könyvünkbe annak idején a gimnáziumban egy kis bekezdés, egy kis paragrafus, és volt benne egy szőnyegszövő lány, és akkor még Iránnak a populációja 27 millió volt, tehát most már 70-en fölül van. És ez volt az egész, hogy mit tudom én, királyság így meg úgy, és akkor aztán ez volt az egész, de hát engem nagyon érdekelt, hogy mi van ott, és hogy van, és ő nagyon-nagyon insisztált, és mondta, hogy biztos sikerül, biztos jó, nekem van egy nagyon jó barátom, aki festő és galériája van, és ha tehetséges vagy, és hogyha, hogy is mondjam, szorgalmas vagy, akkor be fogsz futni, és sikerülni fog. És ezzel a reménnyel indultunk útnak. És 5 hónapra rá, amikor megérkeztünk Teheránba, megtörtént az első kiállításom. És akkor megszületett Varga Szinai Gizella, mint festőművész.
Mi kellett ahhoz, hogy megszülessen? Mennyire kellett formavilágban, tartalomban illeszkedni ehhez a világhoz, újra kitalálni, vagy kitalálni azt a formanyelvet, amit te használsz?
Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Én nagyon szerettem Bécset, szerettem a bécsi éveket, emlékszem, hogy mit tudom, én mondom, hát a kultúrvilágot, minden, de valahogy nagyon érdekes dolog az, hogy mint magyar, azért úgy éreztem, hogy ráéreztem arra, hogy tulajdonképpen az osztrákok másfajta emberek, másfajta nép, és valahogy az akadémián is egy olyan kicsit megporosodott atmoszférát éreztem, és valahogy úgy éreztem, hogy az ember nem tud úgy szárnyalni. Tehát az akadémizmust nem szerettem, ami ott volt. Olyan megporosodott atmoszférája volt, és amikor beértem Teheránba, maga az egész világ, amit ott áttéltem, az emberek, a környezet, a felszabadulás jelentette nekem akkor, és úgy éreztem, hogy most akkor azt csinálom, amit akarok. Tehát én most azt, amit tapasztaltam, és amit itt látok, teljesen szabadon tudok dolgozni, és ez tulajdonképpen meg is történt. Tehát én úgy gondolom, hogy az első 3-4 év, amit én minden évben csináltam egy kiállítást, terhes voltam, kiállítást csináltam, mert a gyerekek aztán 2 évre rá elkezdtek megszületni egymás után, és akkor mind a 2 alkalommal emlékszem, volt kiállításom, és akkor még azért az ember úgy nem, hogy is mondjam, a terhes volt, nem mutatta olyan feltűnően, hogy terhes, és akkor olyan, hogy is mondjam, olyan ruhákat vettem fel, hogy nem is vették észre rajta, hogy mit tudom, én terhes vagyok, hát nem akartam most feltétlen, szóval akkor más világ volt, és másképpen gondolkodtunk róla, és emlékszem, hogy annyira akartam, és annyira szerettem volna, és annyira felszabadultam valami alól, minden alól, tehát az, hogy saját magamat kerestem, és azt a világ nagyon-nagyon érdekes volt számomra. Először a külső világ, tehát maguk az emberek, a kedvességük, barátságosság, akkor valahogy ott sokkal jobban éreztem a Magyarországot Iránban, mint ahogy Bécsbe éreztem. Tehát az embereknek a karaktere van bennünk, ott jöttem rá, hogy nekünk tényleg van valami keleti vonatkozásunk. Tehát könnyedebb volt minden, és maga az egész ország érdekes volt, a férjem azonnal elkezdett dolgozni, úgyhogy pár utazást is csináltunk vidékre, ami nagyon varázslatos és érdekes volt, és akkor elkezdtem az egyszerű embereknek az életéről dolgozni, tehát ilyen expresszionista stílusba, és az volt a helyzet, hogy nagyon ráéreztem erre, hogy tehát az egy kicsit külsőséges volt, de aztán később, amikor a különböző periódusok jöttek, akkor már belemerültem az irodalomba, a filozófiájukba, akkor megint más volt minden. Ezért volt 7 festői korszakom, ezeken az állomásokon keresztül mentem. Nagyon-nagyon izgalmas volt, és mondom, 5 hónapra rá volt az első kiállítás, már egy kicsit beszéltem is, tehát már hamar megtanultam a nyelvet is, 1 éven belül már nagyon jó, és már a 5-6 hónap után azért nem tudtak volna eladni. Még a véleményemet is megmondta, meg minden valahogyan, igen.
Ez hogy ment ilyen gyorsan? Összekötném azzal a kérdéssel, amit mondtál, hogy elvesztetted a magyar nyelvet.
Igen.
És nyerted ezt. Ez hogy történt? Hogy lehet ennyi idő alatt?
Na most egy kicsit a kényszer is erre rávitt, mert amikor megérkeztünk, 1 hétre rá a férjem elkezdett dolgozni a minisztériumba, és a férjemnek a családja a franciául és angolul tudtak. Én meg egyiket se tudtam, én csak németül tudtam. Tehát a németet senki nem beszélte. Az apósom franciás volt, tehát ő Franciaországban mint fiatal orvos dolgozott, tehát először Iránnak a idegen nyelve francia volt, tehát a francia például a külföldieknek most is azt mondják, hogy farangi, ez a franciából jön, de aztán utána bejött az angol kultúra, tehát az amerika és az angol kultúra, úgyhogy mondom, franciául, és ők franciául beszéltek, de a sógorék, akik Amerikába végezték az iskolájukat, azok angolul. Tehát én nem tudtam se angolul, se franciául, a németet nem tudtam használni, és akkor az anyussal elkezdtük, láttam, hogy egyszerűen egy idő után már beszélek. Például emlékszem, hogy amikor az első szó, amit megtanultam, az volt, hogy Arus Farangi. És mondom a férjemnek, hát itt állandóan jönnek a vendégek, azt is meg kell mondani, hogy a vendégek állandóan jöttek, a család állandóan jött, mert hát ugye a férjem visszajött Európából, és akkor jöttek az óriási nagy, hogy is mondjam, virágkosarak, és akkor minden alkalommal berohantam a hálószobába, elkezdtem bőgni, mert hát nem értettem semmit, nehéz volt, és akkor néztek, meg beszéltek, meg nevettek, meg minden, hát először nagyon kellemetlen volt. Mondom, mit jelent az, hogy Arus Farangi? És akkor nevetett, azt mondja, hogy a külföldi menny. Arus az a mennyasszony, menny, és a Farangi, tehát az idegen. És a két másik menny, tehát hárman voltak testvérek, fiú testvérek, a két másik feleség, azok viccelődtek az apósommal, hogy na, most mit kaptál egy külföldi menyet, és most aztán utána fütyülsz ránk, aztán csak őt fogod szeretni. Ezen viccelődtek, és ez volt az első szó, amit megtanultam. Nagyon kedvesek voltak. Egy tónán éreztem, hogy most már tudok beszélni. Tehát muszáj volt. A muszájból. Hát talán nem volt rossz a nyelvérzékem se, és azt hiszem, hogy elég jól megtanultam perzsául, úgyhogy hamar meg kellett tanulni, muszáj volt.
Ehhez a gyors tanuláshoz a te nyelvi készségeid mellett, amelyek csodálatosak, hozzájárult az a különleges családi hangulat, atmoszféra, ami a férjed családját jellemezte, azt hiszem.
Igen, igen, nagyon kedvesek voltak, nagyon nagy empátiával és nagyon-nagyon kedvesen törődtek velem. Még emlékszem, hogy egyszer anyukám eljött látogatóba, és utána sokkal később mondta, te Gizi, azt mondja, én olyan őrült voltam, azt mondja, olyan mérges voltam, féltékeny voltam az anyósodra. A szegény mindenáron azt akarta mutatni, hogy téged mennyire szeret, én meg féltékeny voltam, hogy ő van veled helyettem. De azt mondja, tényleg nagyon aranyos volt, és nagyon kedves volt. Tehát ez a legmesszebben őkig így volt. Tényleg törődtek velem. És hát egy kicsit nehéz volt számomra először ez a nagy család, aztán nem csak a család, hanem egyáltalán ez a keletieknek ez a vendégség, meg mit tudom én, összejárás, minden. Hát azért igyekeztünk egy kicsit szelektálni a festő barátunk, meg hát más művészekkel, aztán jobban összejöttünk, ami jó volt, de egyáltalán először nehéz volt a kommunikáció, és ez az alkalmazkodás is egy ilyen nagy társadalmi élethez, mert hát emlékszel, mi hárman voltunk, egyke voltam, és apa, hogyha nem volt kedve vendégekhez, még a legjobb barátja is, aki vidékről, Esztergomból fölutazott, és kinézett az ajtórésen, és látta, hogy mit tudom én, ő jött föl, mert hát akkor telefon se volt, semmi nem volt. Nem nyitotta ki az ajtót, egyszerűen. Ez egy egész másfajta, tehát kultúra volt. Ott aztán a Az anyósom akkor virult ki, amikor kinyílt az ajtó, és minél több vendég jött be, mint rokonok, meg ismerősök, meg minden. Tehát aztán egy idő után az ember megtanulja, hogy hogyan alkalmazkodjon ehhez, hogy legyen privát élete is, és tulajdonképpen boldog vagyok ilyen szempontból, hogy mindenhol az egész világon vannak jó barátaim, és tényleg ez a kommunikáció továbbra is megy, és szeretem az embereket. Itt is nagyon jó barátaim vannak, és az a legérdekesebb, hogy ezeket a jó barátokat itt Magyarországon, mint Teheránba szereztem. Ezt el se hinnéd. Azért, mert ott a német iskolába is tanítottam, meg magyarok, akik előfordultak, ott voltak kiküldetésben, azokkal nagyon jó barátságba kerültem, és azok most is a legjobb barátaim.
Ezek a barátságok, ahogy nálad kialakulnak, ezek az emberi közeledések, a te személyiségednek a lenyomatai, az is a te személyiségednek a lenyomata, ahogy a nőket ábrázolod különböző festői korszakaidon keresztül. Tényleg nagyon jól meghatározható korszakaid vannak, de ami állandó, az a női portrék, a szemek. A portrék, a szemek, és a női portrék különösen. Erről mesélj egy kicsit nekem, hogy
gondolkodok erről. Hát, megmondom őszintén, én nagyon hiszek a barátságba, és nagyon hiszek a női barátságba. Én azt hiszem, hogy ott, abban a helyzetben, hogy ott egyedül voltam, egyke voltam, tényleg a gyerekek kicsik voltak, különböző típusú emberekkel ismerkedtem, tényleg, ahogy a könyvembe is leírtam, volt ott német kolónia, magyarok is voltak, és mindegyikkel jó barátságban voltam. És hát természetesen, mint külföldi asszonyok, perzsa férjekkel azért érdekes volt, hogy neveljük a gyerekeinket, milyenek a gyerekeknek a szituációjában, a két nyelvűségben és a két kultúrában. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. És aztán így alakult később is, amikor a barátnőmmel megalakítottunk egy festőcsoportot, a Dena csoportot, de aztán ez egy kicsit később történt, ami szintén egy nagyon fontos lépés volt. Nem, én nagyon hiszek a női érzékenységbe, barátságba és a szolidaritásba. Ez feltétlen így volt, és így is van. Már ott kezdődött, amikor a koreai barátnőmmel együtt voltunk, tehát ez már Bécsbe kezdődött, az a nemzetközi társaság, hogy akkor ismerkedtem meg egyáltalán keleti emberekkel, koreai, japán, iráni. Ez egy egész más dimenzió volt, egészen másképpen viselkedtek, és én nekem rettentően érdekelt, hogy ennyire érzékenyek, és ennyire finoman tudnak bánni a egymással. Szóval ez nagyon-nagyon érdekes volt számomra.
Ez
és ez
jelent?
Tovább folytatódik is.
Ez a finom bánásmód, ez mit jelent, és mi a konkrét tartalma a szolidaritásnak, vagy a női szolidaritásnak? Most itt miközben beszélsz, én nézegetem a képeidet, amik benne vannak ebben a csodálatos könyvben. Varga Színai Gizella, Szerelem rabjaként szabad madár lettem című könyvéről beszélgetünk.
Hát egyáltalán a nő is, hogy miben nyilvánul meg ez az érzékenység? Hát mondom, először, tehát a koreai és a dél-koreai és a japán kultúrával ismerkedtem, meg úgy ott a lányok között abban a diákszállóban. Hát például a koreai barátnőm, akivel megismerkedtem, emlékszem, hogy az egyike volt azoknak, akik pénze volt, és mit tudom én, nagyon jó szituált volt, tehát volt egy osztrák mostoha apja, és az finanszírozta az ott tartózkodását, ami aztán egy év után teljesen összeomlott, mert a mostoha apa meghalt, és akkor teljesen bankrott lett a család, úgyhogy aztán ő is egészen mindenre megváltozott. De emlékszem, hogy amikor ott volt, akkor egyszer csak elhozott, mint tudom én, két koncertjegyet, olyan finoman, és odarakta az asztalomra, vagy valamilyen különös édességet, és hogy is mondjam, ez is egy kicsit nehéz, amikor keleti emberekkel megismerkedik az ember, mert azért mi Európában, tehát otthon is, hogyha az embernek megvolt a véleménye, úgy úgy nyugodtan meg tudta mondani, de, vagy nemet mondani. Ez a nemet mondás az is egy olyan dolog a keletieknél, hogy neked el kell találni, hogy ez tényleg nem? Vagy igen? Ez egy kicsit nehéz tészta, és mindig azon nevettem a férjemmel kapcsolatban is, hogy például elmondta azt mondja, most találkozok valakivel, és én bizony ezt a munkát nem fogom vállalni, és akkor nemet mondok, így, meg úgy, és akkor amikor találkozott vele a végén, azt mondtam neki, te ide figyelj, én nem hiszem, hogy ő azt gondolja, hogy nem. Te úgy mondtad, mintha igen lenne. De ezt megérezni, ráérezni, ez egy nagyon finom dolog. Tehát ez egy egész más formája a kommunikációnak.
Ez azért van, mert nem akarja megsérteni, vagy mert nem akarja teljesen lezárni a kérdést, lebegteti, vagy mert kéretti magát, mi van?
Nem akar durva lenni, vagy nem akar, mit tudom, nem azt gondolja, hogy nem jó, ha nemet mond. Ez például még most is fönnáll, mindig azt mondják, a Gizella, aki ilyen egyenesen megmondja. Pedig nem így van, mert én is most már nagyon megváltoztam, és nagyon, hogy is mondjam, vigyázzok erre a formára, de ennek dacára engem úgy ismernek, aki nyíltan megmondja a dolgokat, és ez nem baj ott, és azt mondják, ez a jó tulajdonsága, hogy megmondja, de ahhoz képest tényleg nem mondom meg. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. De hát ezt meg kell szokni, hogyha az ember ott él, tehát akkor más a, egész más a kommunikáció. Nem annyira más, de más.
Megint csak visszatérve a képeidhez, és ehhez ez az elmosódott kontűrű világhoz, amiről te beszélsz, amiben a nem sem nem igazán, és az igen sem biztos, hogy igen. Azt látom én ezeken a te képeiden, és tényleg nagyon-nagyon eltérő korszakokról van szó, hogy minden meseszerűség, minden elmosódottság, minden mozaikszerűség mellett van valami olyan drámai, tragikus, vészjósló jelleg, ami azért végigvonul az egész életműveden. Ez micsoda? Jól érzékelem?
Na most nem... Igen, de azt hiszem, hogy vannak azért periódusok, ahol ez a drámaiság lehalkul. Tulajdonképpen egy bizonyos életfilozófiát nyer az ember, legalábbis ez nálam így volt. Amikor az első korszakom volt, tehát a nyugatról keletre korszakom, amikor az iráni életről, emberekről, utcai jeleneteket, vagy egyáltalán az emberi életet külsőségeivel ábrázoltam. Ott is volt benne néha szomorúság, vagy melankólia, amikor az ember egy cipőpucolónak az arcát nézi, aki kék, és mit tudom én, talán tele van vágyakozással, hogy mit tudom én, jobb élete legyen, vagy valahogy valami történjen, vagy van egy fontos képem, a birkafőző, ami most a George Pompidou Centernek a kollekciójában van. Az megdöbbentő volt, amikor lementünk a város végére, és akkor a kondérba, tehát úgy, ahogy nálunk a kocsonyát, meg a pacalt, meg ilyesmit főzünk, azt így a birkafejeket egészbe főzik meg, és akkor azok úgy pislognak ki a izéből, abból a levesből. Tehát azért nagyon, nagyon drámai az egész dolog, és akkor egy nagyon kövér nagy bácsi keveri ezt a, mit tudom én, levest. Voltak ilyen élet-halál kérdésein számomra a külsőségekbe. Igen, de tulajdonképpen az az első korszak azért mégiscsak tele volt, aztán líraisággal, szerelemmel, minden. Ott bomlott meg ez az egész, amikor a háború kitört, és teljesen fölborult az egész világ. Tehát Irán megváltozott a politikája, a Saha elment, megváltozott, és az iráni-iraki háború kezdődött, és akkor úgy éreztem, hogy itt a levegőben lógok, és nem tudom, hogy hol vagyok. És akkor kezdődött a vak babáknak a korszaka, ami szintén egy Omar Khayyam versnek az alapján megy, hogy bábok vagyunk, és tulajdonképpen a sors játszik velünk, és egy idő után, amiután játszik, akkor visszarak bennünket abba a ládába, ahonnan kihúzott bennünket. És nem csak mint bábok, akikkel játszanak, hanem tulajdonképpen én nő is voltam, mit tudom én, a női mi voltomba is. Tehát az, hogy mit tudom én, az ember próbálja a gyerekeit, a családját védeni, mosolyogni, azt mondja, hogy nem történt semmi, a nőiségét megőrizni, de minden fölborul. Tehát ez volt az a korszak, amiben tulajdonképpen nagyon el voltam keseredve. Tehát azt se tudtam, hogy mi lesz. Háborúba születtem, és akkor újra belekeveredtem egy háborúba, ami nem volt könnyű. De, amikor ez megtörtént, a közepén elkezdtem a klasszikusokat olvasni, és akkor Omar Khayyam költeményeit, és utána a többieket, és akkor valahogy valami lecsillapodott bennem. Tehát az volt az érzésem, hogy igen, keleten egészen másképpen nézik a halál és a születésnek a fogalmát. Olyan, mint egy óriási kör, ami befejeződik és újra kezdődik. És akkor kezdődött nálam a Csend visszhangja sorozat, ami a hősies és az ősi Perzepolis szobrokkal kezdődött, és utána átment a falakba. Azt, amit mondasz, az elmosódott képek, azok a falak sorozata, ami aztán a Perzepolis sorozat után történik. Amikor ezek az elmosódott színek vagy freskók emlékeztetnek a hősi múltra, vagy a szerelemre, vagy a szépségre, a paradicsomkertekre, tudjuk, hogy elmúlik minden, de azért ezek a képek vagy pillanatok emlékeztetnek minket arra, hogy újra megismétlődhet, és az élet folyik tovább. Ez volt ez a, ami ezek.
Nagyon megmaradt bennem az, amit mondtál a reményről és a reménytelenségről, hogy neked életprogramod az, hogy a legnehezebb, a legsötétebb pillanatokban is megtaláld azt, ami reményt ad, szépséget. Most itt nézegetem ezt a Birkafejfőző című 1973-as képedet.
Igen, igen.
És hát ebben azért minden benne van. A fényről is, meg a sötétről is, amit elmondtunk. És nagyon érdekes, mert tulajdonképpen az, ami fényes és világít, az a halott felület, a birkák feje.
Hát mert ők tulajdonképpen lehet ezt úgy mondani, hogy ők az áldozatok, tehát ők azok, akik szelidek voltak, kedvesek voltak és elmentek, de ott az a birka főző se tehetett róla, mert ez az ő munkája és ez az ő sorsa. De valahogy így. Aztán mellette van egy másik fontos kép, az esküvő. Ott van mellette, igen, hogyha most nézed.
Igen,
tehát
igen,
egy
igen.
Szerelmes pár, aki az életüknek a legfontosabb pillanatában vannak, tehát valami csoda, és ott van előttük egy sült bárány. Na most ezek a sült bárányok, ezt így láttam ezeken az esküvőken. Voltak olyan esküvők 200-300 vendéggel, mit tudom én, a nagy hotelekben, csodálatos pompa, mit tudom én, fölül múlhatatlan, hogy minden milyen, mennyi virág, meg minden, és akkor ezek a sült bárányok, a szájukban többnyire egy ilyen, mit tudom én, egy sült alma, vagy mit tudom én volt benne, egyszer csak elkezdett mozogni. Mikor kezdett ezzel mozogni, akkor elkezdték rángatni egyik felül, másolva a késsel, el akarták vágni, és a húsdarabokat akarták kiszedni belőle. Hát én ezt olyan szörnyűnek találtam, ugyanígy. Tehát, mint hogyha az esküvőn a legcsodálatosabb pillanatban ott van a halál. Hát ott van az elmúlás. Mert hát ezek az állatok azért éltek szegények, és akkor ilyen formában, hogy kidíszítették őket, még szkurilabb és még szörnyűségesebb volt számomra. Tehát ez az első korszakban is, ez az élet és halál, ez engem állandóan foglalkoztatott, de aztán később a vakbabáknál még jobban kikristályosodik, de utána lecsillapodik, amikor odaérek tehát a Perzepolis figurákhoz, és van ott egy kis magyar vonatkozású is, Üzenet a hazából címmel, az egy ilyen szkíta relief, és akkor fönt van egy ilyen pipacs üzenet a hazából. Mert állítólag a Hunor és Magor, tehát a Hunor és Magor, azok szkíták voltak. Hát nem tudom most, én ezt nem tudom, de és ott fönt a pipacs emlékeztet Magyarországra. Tehát ez ilyen, vagy aztán a kékszakálú hercegvára, amit perzsa atmoszférába ültette már, de hát a kékszakálúnak a története. Ez is egy fontos képen volt ebbe a sorozatban.
Most...
És aztán átmentem a freskókhoz, ahol minden teljesen szelidebb lesz, szóval ennél még szelidebb lesz minden.
Ez a felületváltás, anyagváltás, ez miért történt, és mivel járt?
Tulajdonképpen, ha arra gondolok, mondom, a filozófián, tehát azt, amit az életről és halálról gondolok, ez kezdettől fogva, ha így végignézem a képeimet, tulajdonképpen ez a döntő benne. Élet és halál, a nagy körforgás, de minden alkalommal valahogy más hangulatban voltam, vagy másképpen ismertem el. Tehát a Vakbabáknál, ahol mit tudom, én úgy éreztem, hogy miért, hogy utána már a Perzepolis sorozatnál, vagy a Falaknál lecsendesedik bennem, tehát azt mondom, hát ez az élet és ez a halál. És ennek így kell lennie. De azért a szépség, az emléke a szépségnek, az idő múlása, az mégis valami gyönyörűséges, és akkor ezen a múláson újra élet sarjad, tehát a virágok, meg mit tudom én, a pró és kontra, mind a kettő létezik, vagy egy, mit tudom én, pillangó repül el a fal előtt, ami az árnyékát ráveti arra a falra, ahol mit tudom én, két szem nézi egymást, tehát csak a szem maradt meg, a többi már lepergett a falról. De utána a 1999-ben van egy sorozatom, ami még fontosabb számomra, talán ez még legközelebb van a mostani időszakhoz, amikor leutaztam délre, tehát azt akarom mondani, hogy nekem ez az ország, Irán, olyan sok mindent nyújtott, olyan, mint egy kis kontinens, tehát egészen más Észak-Irán, egészen más a közepe, ahol a sivatagok vannak, a sivatag környéki városok, és amikor lemész délre Bandarabbaszra és Hormoz szigetére, akkor megint egészen más. Tehát akkor ott van az a kék tenger, ami olyan kék, mint hogyha mit tudom én, tintát, szóval amikor átmentünk Hormoz szigetére, az olyan kék volt, hogy azt hittem, hogy amikor a levegőbe megy a víz, az is kék színű, tehát ennyire kék volt, és a vörös mit tudom én, erődítmény, a régi portugáliai erődítmény, az a kontraszt a színekbe, aztán azok a maszkok, amiket azok a nők hordanak ott, az valami csodálatos volt. És a maszkok a nőkkel, akik a maszk mögül ezek a szemek rád néznek, olyan volt, mint egy emlék a múltból. Tehát maga ezek a történetek, mint hogyha egy színpadon lett volna, és megjelent volna előtted. Mert ezeknek a nőknek a sorsa, az élete, az egy színjáték volt ott számomra. Tehát a múlt és a jelen összeszövődése nagyon-nagyon érdekes volt. És átéreztem azt is, hogy tulajdonképpen a tengereknél, és így a lent Bandarabbasz környékén, milyen csodálatos az, hogy ott is nagyon szép mesék vannak. Még mindig sokszor arra gondolok, hogy egy-kettőt azokból a mesékből talán meg fogok festeni, mert annyira hasonlítanak a görög történetekhez, tehát olyan párhuzam van köztük, tehát az Odysseus, meg mit tudom én, vagy azok a figurák, amik ott vannak, van ott is, hogy is mondjam, szirének, akik lehúzzák a hajósokat más formába, csak azoknak a halfarkuk helyett például rákfarkuk van, és lehúzzák a hajósokat. Szóval minden nagyon hasonlít egymáshoz. Ez talán azért lehet, mert éghajlatba hasonlítanak, és az emberek, akik ott élnek, hasonlóak.
Vagy azért, mert vannak a földnek olyan sarkai, ahol úgy összesűrűsödnek a történetek, és izzanak a színek, és valahogy az emberi kultúra kultúrának.
Igen,
ez
így van. Igen. Ott nagyon intenzíven élnek, és nagyon-nagyon... Aztán van a zenéjükben is ilyen afrikai hatás, és ahogy azok ottan táncolnak. Hát ugye a férfiak táncolnak, a lányok, a, mit tudom én, az ajtók mögött táncolnak, de ott is például láttam egy esküvőt, és akkor született meg ez a Orfeus című képem, ami egy ilyen kettős kép, tehát 2 méter x 1 méter, és most a Kortárs Múzeumnak a tulajdona. Tehát én Orfeuszt egy ilyen iráni figurának, ez egy dupla kép, meglátod, hogyha egy kicsit előre lapozott a déliekhez, és az a legérdekesebb az volt, hogy egyszer csak bekerültem egy ilyen esküvőre. Tehát meghívtak egy esküvőre, pedig hát mit tudom, én egy kicsit izgultam, hogy hát most hát egy olyan sofőrrel mentem, aki onnan származott, és akkor azt mondja, magát is behívták az asszonyok. Asszonyok külön ünnepelnek. És beléptem az előtérbe, és tele volt ezekkel az asszonyokkal, akik, hogy is mondjam, doboltak, és mindegyikön volt egy nagy fekete maszk. Tehát az némelyik olyan kicsit olyan aranyformájú volt, de olyanok voltak, mint a párkák, vagy valami, tényleg ezekre a régi, mit tudom én, görög, vagy görög-görög történetekre emlékeztettek. Kicsit félelmetes is volt számomra. Aztán ilyen kis fiatal lányok, olyan 7-8 évesek, azok meg táncoltak, azokon nem volt maszk, és utána megengedték, hogy bemenjek a belső termekbe, ahol a menyasszony ült, és várta, hogy mikor jön a vőlegény hozzá, és a legérdekesebb az volt, hogy ezeken a tehát ezek az arcok a maszkkal és ilyen viseleteket hordtak, nagyon színes, érdekes, tele arannyal, ilyesmiket volt rajtuk, táncoltak, doboltak, és akkor átmentem, és bent ült a menyasszony, teljesen fehér európai menyasszony ruhába, egy nagy kalappal a fején, a keze hennás minta volt rajta, és nagy izgalommal ottan szorongatta egy kis, hogy is mondjam, egy kis ridikült, és várta a vőlegényt. Egy pillanatra ott maradtam, aztán hamar kijöttem, hogy nehogy azt gondolják, hogy mit tudom, hogy az ember szemben megveri, vagy valami, de ez egy ilyen döbbenet volt, tehát ennek a két kultúrának valahogy az összeszövődése, tehát a menyasszony ilyen európai formában volt, de azért hennával voltak minták a kezén, és kint meg aztán teljes így viseletben voltak azzal a fekete maszkkal. Ezek olyan képek voltak számomra, mint hogyha most ittan mit tudom én, egy amfiteátrumban egy görög darabot láttam volna. Nagyon érdekes, és a zenéjük is nagyon érdekes, tehát ilyen afrikai hatása van. És a történeteik is mind csodálatosak.
Ha meg akarom fogalmazni, hogy mit lát az ember ezeken, vagy mit kap az ember ezekkel a képekkel, mert azt hiszem, hogy többet kap, mint amennyit lát. Hogy ezek ilyen kapszulák, egy világnak a kapszulái, vagy több világnak a sűrítményei ezek a képek. Most visszakészülsz Iránba, több hónapnyi magyarországi tartózkodás
Igen.
után, úgyhogy közben gyászidőszakban vagy, hiszen életed párját, alkotótársadat elvesztetted egy évvel ezelőtt. Miért mész vissza?
Hát igen, ez is egy tulajdonképpen ez újra egy olyan korszak volt számomra, ami egy nagyon-nagyon viharos korszak volt, úgy éltem meg. Tehát ez az egy év, hogy egy évvel ezelőtt a férjem elment, és milyen a Covid időszakban nagy szenvedés után, és a végén 3 hónapi betegség után, Covid előtt, tehát a Covid ideje alatt, de nem kapta meg a Covidot, csak a 3. kórházban, amikor megoperálták a gerincét, minden szóval tragikus körülmények, a végés mégiscsak a Covid vitte el, de hát már annyit szenvedett, hogy véleményem szerint megváltás volt neki az elmenés. Nagyon-nagyon érdekes volt, hogy úgy éreztem megint magamat, hogy tulajdonképpen a levegőben lógok. Tehát eljöttem ide Magyarországra, itt van a lányom, unokám, és mégis valahogy se itt, se ott, tehát egy ilyen, hogy is mondjam, egy identitás krízisbe kerültem, hogy tulajdonképpen melyik, hogyan, mint. De az az igazság, hogy 55 év után, amit Iránba töltöttem el, és tulajdonképpen ott lettem képzőművész, ott lettem festő, ott van a karrierem, és ahogy itt mesélem a képeimnek a történetét, még mindig úgy érzem, hogy tele vagyok ötletekkel, és ha még van idő és lehetőség, hogy tovább tudjak festeni, vannak még projektjeim, amit szeretnék befejezni, mint egy csomó házi feladat, hogy az ember szeretné a házi feladatokat elvégezni, és befejezni. De ez a könyv tulajdonképpen azért örvendeztetett meg, mert úgy éreztem, hogy szeretnék beszámolni erről az utazásról, és ez többé-kevésbé sikerült véleményem szerint, és fontos volt számomra, hogy én írjam meg, hogy mi történt velem, és hogy volt, és miért történt ez mindez. Úgyhogy ez egy fontos fázis, de úgy érzem, hogy ez az oda-vissza út azért nekem fontos, de az egzisztenciám, a nagy elismerés mégiscsak Iránban van. Tehát elismert művész vagyok, a férjem is egy, hogy is mondjam, egy nagyon szeretett ember volt, és mit tudom én, még most is állandóan a médiákon keresztül filmjeit, idézeteit, interjút állandóan közlik, és az az igazság, hogy tulajdonképpen hát oda is tartozom. Tehát én úgy érzem, hogy ott lettem festő, ott kell befejezni. Nem tudom.
Én azt a következtetést vontam le Varga Sinály Gizella életrajzi könyvéről és festészeti munkájának összefoglalójából, hogy otthon ott van, ahol az ember érzékei, lelke kinyílik, és ahol megszületik a gondolat és a tartalom.
Hát igen, ez így van, de megmondom őszintén, ez megint akkor, tehát az, hogy én ezt mind felfedeztem ott, és visszaadtam, és elismert művész vagyok, és elismert művész olyan szempontból, hogy az iráni világból, tehát az iráni, hogy is mondjam, mitológiából, az iráni filozófiából merítettem témákat, ami nagy meglepetés volt őnekik is, tehát az, hogy én mindig az iráni kultúrával foglalkoztam, de itt érdekes módon azt kell mondanom, hogy ez azért történt, mert magyar vagyok. Tehát a mi affinitásunk magyaroknak, érdeklődésünk az, hogy világot akartunk mindig látni, és ez a keletre vágyódásunk mindig létezett. Ez talán nagy szerepet játszott abba, hogy én ezt az utat megtettem tenni. Tehát az én magyar identitásom. Tehát ezért azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos megemlíteni, hogy ez azért történt, mert magyar is vagyok. Tehát én ez az érdeklődés és kíváncsiság és érzés, ez mint magyarként történt bennem, és ezért fedeztem fel azt a másik világot.
Azért vagyunk magyarként a világban, hogy a világban legyünk benne. Igen. A nagyvilágban. Így parafrazálnám most, vagy gondolnám tovább Tamási Áront. Hát legyenek benne minél több világokban, és járják át ezeket a világokat minél szabadabban. Mai vendégünk Varga Sinály Gizella volt, akivel a Szerelem rabjaként szabad madár lettem című kötetéről beszélgettünk. Azt kívánom, hogy alkotói terveid valósuljanak meg, magunknak pedig azt, hogy ezeket láthassuk is, és veled együtt járhassuk be azokat a tájakat, amelyeket kívül, belül, lelkedben és hazáidban te bejársz. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Én is köszönöm, úgy legyen. Köszönöm szépen.
Hallgatóinkat arra biztatom, hogyha újra szeretnék hallgatni ezt az interjút, akkor a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumát keressék. Ha pedig megírnák olvasmányélményeiket, vagy a festmények alapján a nézői élményeiket, akkor azt tegyék meg a rádió honlapján, vagy akár az én személyes szakmai Facebook oldalamon is. Varga Szinál Gizellával búcsúzom, Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas szép estét kívánunk, viszont hallásra! Hát nagyon szépen köszönöm!